Elnézést. Hát köszönöm a szót. Én Szabó Áron vagyok, az E-Group-tól jöttem. Hát cégünk csak két gyors mondat. 92-ben alakultunk, 100% magyar tulajdonban lévő cég. Alapvetően IT biztonsághoz, azonban is kriptográfiához kapcsolódó fejlesztéseket, tervezéseket hajtunk végre. Hát a jelen előadásban tartalomszűrő rendszerekről, illetve gyermekvédelemről lesz szó. Ez nekünk is egy kicsit új irány, és ezt egy K+F pályázat keretén belül szeretnénk jobban megismerni, és erre rendszereket kidolgozni. Ebben a munkában partnerünk a BME, mint egyetem, illetve a háttérben több különböző szakértő, gyermekpszichológusok, pedagógusok, médiaszakértők, illetve szociológusok alapvetően. Jó, hát mint úgy tehát mi is megpróbáltunk körbejárni ezt a gyermekvédelem kérdéskört. Megnéztük, hogy milyen kezdeményezések, mozgulódások vannak. Hát ami szembe jött le, hát azt lehet látni, talán többek önök közül is ismerik, hogy van 2004 óta egy Safer Internet Day-nek nevezett mozgalom. Gyakorlatilag minden évben egy napot kitűznek február elején, ilyenkor nagy médiakampány van, cikkeznek, különböző írások jelennek meg arra, hogy hogyan lehet a gyermekeket védeni az online tartalmak, a káros online tartalmakkal szemben. Most ez nagyon, nagyon szép és nagyon jó, viszont hát ugye nem csak egy év van egy napon az évben, hanem még azon kívül több, úgyhogy hát mindenképpen valami általában dolgot kell nézni. Megvizsgáltuk, és itt egyébként viszonylag fontos és új aktualitásokról tudok beszámolni, hogy jogi értelemben, például Magyarországon, hogy jelenik meg a gyermekvédelem. Aktualitást ígértem, előző héten fogadták el a 1139/2013-as kormány határozatot, amely Magyarország nemzeti kiberbiztonsági stratégiáját foglalja magába. Sok egyéb dolog alatt, IT biztonság kérdések, mindenféle ki van fejtve, viszont nagyon fontos megemlíteni, hogy komoly passzusokat kapott benne a gyermekvédelem is, illetve a tartalomszűrés is. Egyébként maga a stratégia az még az infobiztonsági törvénnyel együtt még annak idején októberben került nyilvános vitára elérhetőként, de hát egy hosszas sorolás után csak most tudták megszavazni előző héten. Zárul egyébként pont az infobiztonsági törvény meg tegnap előtt tárgyalta a parlament. No hát mi van ebben a kiberbiztonsági stratégiában? Most hadd olvassam fel itt az idézetnek az utolsó mondatát. Kifejezett hangsúlyt fektet a gyermekeknek és fiataloknak szóló minőségi online tartalmak előállításának ösztönzésére, a tudatosságnövelő és felkészítő intézkedések támogatására, a gyermekek zaklatása és kizsákmányolása elleni küzdelemre, és a biztonságos online környezet megteremtésére. Gyorsan nézzük végig ezt a négy fél mondatot. Online tartalmak kapcsán, hát nem tudom, aki gyakorló szülő, vagy pedagógus, vagy gyermekpszichológus, aztán jobban ismeri, hogy azért pont jóféle minőségi online tartalmakkal egészen jól el vagyunk látva, akár Magyarországot nézzük, akár nemzetközi piacot nézzük. Itthon elég emlegetni mondjuk az egyszerolt.hu portált, vagy a Trafportot, vagy a Legónak is egészen jó gyermek központú portál lett kialakítva. De mondom, hát mondjuk animációk vagy mesefilmek kapcsán, amelyek a nyelvfüggőséget azt nem lehet megkerülni, de tipikusan logikai, készségfejlesztő feladatok kapcsán akár nemzetközi gyerekportálokat is lehet használni. Szóval online minőségi jó tartalmak kapcsán azt hiszem nincsen gond. Tudatosságnövelés és megelőző felkészítő intézkedések. Na ez már érdekesebb témakör. Ugye itt az előbb már emlegettük a Safer Internet Day kezdeményezést, ami ugye egy évben egy napot erre szán. Próbáltuk megnézni, hogy van-e valami általánosabb szabályozás. Nyilván az ember, ugye a szülő is, szülők is egyfajta feladat tesz, hiszen otthon együtt interneteznek a gyerekekkel, esetleg lehet oktatgatni, nevelgetni, tanácsokat adni, de ez alapvetően egy oktatásügyi dolog. Éppen ezért megvizsgáltuk, hogy a NAT-ban, a jelenleg hatályos nemzeti laptanterben pontosan mi is található. Az informatika tananyagot kellett ezt elővennünk. Most hát tudom, hogy pont tavaly évvégén voltak itt mindenféle fellángolások, hogy most kevesebb vagy több óra lesz informatikából. Most ezt nem tudom, hogy ez még változás előtt van, vagy már megtörtént a változás. Én azt tudom mondani, hogy a jelenleg hatályos NAT szerint az első 4 évfolyamon a kötelező óraszámnak a 2-5%-a az, ami az informatika óra kell, hogy legyen. azt is megnéztük, hogy ezen informatika tanóra keretén belül mely korosztályoknak pontosan milyen információkat is adnak át a pedagógusok. És az első 4 évfolyamnál azt látjuk, hogy ilyen netiket, általános internet használati szabályokról van szó. Ahol megjelennek az internetes veszélyekre való felhívások, csalásokról szóló részek, az már inkább az 5-től 8. évfolyamig szóló tananyag, és aztán a 9-12. évfolyam az, akik kifejezetten az információ hitelesség ellenőrzésnek technológiai oldalával is megismerkedik az informatika óra keretein belül. Nos, hát nekünk az a tapasztalunk, illetve most a szakértők is azt néztük, hogy lehet, hogy ezeket kicsit előrébb kell tolni, mert látjuk, hogy már a fiatalabb korosztály is felkerül olyan helyekre, ahol már találkozhatnak mindenféle nem biztos, hogy nekik való tartalmakkal. A gyermekek zaklatása és kizsákmányolása elleni küzdelem kapcsán mindenképpen a különböző hatóságokat, tartalomszabályozókat, internetszolgáltatókat, illetve rendészeti szerveket kell emlegetni. Itt is egészen jó felkészültségről tudok beszámolni. A rendőrségnél 2 alosztály is foglalkozik a témával, az egyik a internetrendőrség névre hallgató egység, ez a Nemzeti Nyomozóirodán belül, készenléti rendőrségen belül, a másik pedig egy BRFK-nál létrehozott alosztály. Ezeken felül viszont látjuk, hogy vannak különböző internet hotline, forró drótok, ahol be lehet jelenteni akár káros tartalmakat URL-lel leírással együtt, vagy akár az incidensekről is lehet jelentéseket tenni. Úgyhogy itt is viszont jó a helyzet. Na most a biztonságos online környezet megteremtése pedig pontosan az a témakör, ami miatt mi így belecsöppentünk ebbe az egész munkába. No. Hát igen, megnéztük, hogy itt pontosan most kik milyen módon próbálnak tenni itt a gyermekvédelemért. Nyilván nagy az Európai Uniós nyomás is, tehát ez egy ilyen összkormányzati nyomás, ugye nyilván akkor Magyarország részre is nagy a nyomás. Látjuk, hogy a tartalomszolgáltatók, mindenféle szabályozók, NMHH, illetve a rendészeti szervek valóban próbálnak így úgy amúgy tenni az ügy érdekében. Most a projektben nekünk néhány kérdés azért mindenképpen választ kell adni az, hogy valamilyen rendszert létrehozzunk. Kiknek szól majd ez a rendszer pontosan? Most nyilván a gyerekeknek elsősorban ez a tartalomszűrő rendszer, de hát ez egy ilyen, tehát ezt azért alá kell bontani, majd látni is fogjuk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen korosztályról van szó, milyen típusú tartalom való nekik. Nem is biztos, hogy az informatikai kérdés, ez nyilván inkább a gyerekpszichológusok, pedagógusok témaköre. Informatikai szemmel nekünk azokat kell megvizsgálni, hogy milyen működési modellek van. Nyilván jelenleg is van a piacon különböző tartalomszűrő szolgáltatás, különböző modelleken is alapulnak. Ezeket meg kell vizsgálnunk, hogy melyik mennyire jó, mennyire illeszkedik a pedagógusok tapasztalat alapján az gyerekek jelenlegi internet használati szokásaihoz. Illetve a harmadik témakör az, hogy hogy lehet minél jobbá tenni a rendszert azáltal, hogy tényleg minél közvetlenebbé tesszük a kapcsolatot végülis a tartalom, vagy az előfizetőkkel, a felhasználókkal. Tehát mi más projektek kapcsán is azért azt tapasztaltuk, hogy sokkal közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítani az előfizetőkkel, egyfajta web2-es közösséget létre kell hozni, pontosan azért, hogy ez a kommunikáció és a szimbiózis, az előre haladás sokkal gördülékenyebb, sokkal jobb legyen a rendszer fejlesztésében. Jó, hát célközönség, ugye gyerekekről van szó. Próbáltunk valami kapaszkodót találni jogi értelemben, Magyarország most elsősorban, hogy hol van a különböző tartalmakhoz kapcsolódóan valamiféle korosztályi besorolás. Most nyilvánvalóan itt a filmipar, tévés területeken találtunk egy-két szabályozást. Mindenki ismeri, itt ugye a balsó sorokban látható karikákat a tévéképernyő sarkából. 6-12-16-18 éves kategóriák vannak meghatározva. Németországban, ott középen alul látható, ugyanezek a kategóriák vannak. Ez ott érdekes, ugye EU-n belül vagyunk, általában szokott lenni, hogy EU-n belül nagyjából esélyes szabályozások szoktak lenni, Például ezen a téren, korosztálybesorolás terén nincsen egységes szabályozás. A jobb szélen látható a britek besorolásán, lehet, hogy nem látszik annyira, de ott például 12, 15, 18, illetve egy speciális licenszű 18-as karika található a termékeken. Amerikában, USA-ban pedig alapvetően két korosztályra bomlik, 13 alatti, illetve a 17 alatti, vagy feletti korosztály. Nos, amit egyértelműen látunk mi is, akár a szakértőink alapján, akár szülőként is, akár publikált tudományosabb tanulmányokon, kutatási eredmények alapján is, ezeket a korosztályi beszélésre mindenképpen alá kell bontani, sokkal nagyobb részletezettségre van szükség. Most milyen kutatási eredményekre gondolok? Például nem olyan rég, tehát még 2009-2010 környékén volt egy nagyon jó felmérés, amit publikáltak, és ezt az egyszerúlt.hu gyerekportál kezdeményezésére végezték, kifejezetten gyerekek körében, 0 és 10 év között, szülői felügyelettel, és egyiket a Microsoft is támogatta, és hát minden ott felmérték akkor az internet használati szokásokat. Nos, hát ezek alapján is, illetve mondom a saját tapasztalatok alapján is, mi felálltottunk egy ilyen kategorizálást, ami az első csoport, az a 0-3 éves kor közé eső gyerekeket öleli fel. Ugye itt még nagyjából arra van szó, hogy nincsen igazából önálló, illetve inkább azt mondom, hogy tudatos internet vagy böngésző használat. Nyilván a szülői felügyelet az adottság, de nem tudnak mondjuk tényleg önállóan és tudatosan kattintgatni oldalra ugrálni. Esetleg táblagépen, játékoknál ez persze megoldható, de mondjuk az, hogy itt ez alapvetően egy felügyelt folyamat. Igazából a tartalom szűrésre talán olyan értelemben nincsen szükség, ahogy a többnél ez látni fog, hogy szükséges lesz. Viszont annyiban mindenképpen hasznos lett a szülőknek, hogy egyfajta tartalom ajánlás viszont amit már előszűrtek és szakmailag megnéztek és jóvá hagytak, tehát arra is szükség lett a szülőnek, és biztos lehet benne, hogy jó tartalmakat tud megmutatni esetleg a gyereknek. A 3-6 éves korosztály az, amely valóban önállóan tud a számítógép előtt akár a böngészőben kattintgatni, hát nyilván egyszerűbb oldalakon, tehát ugye minél jobban vibrál valami, minél színesebb valami, ugye annál jobban vonza a gyerek tekintetét, annál inkább rá fog kattintani, linkről linkre ugrálgat, ki tudja, hogy hol fog kiukadni. Úgyhogy ennél a korosztálynál már biztosan szükséges a tartalomszűrés. A 6-8 éves korosztályt ezt külön vettük, ugye annyiból mindenképpen ez fontos is, hiszen ott már megjelenik az olvasási és írási készség. Hát ezáltal ők már valóban célzottan tudnak esetleg keresgélni erre, arra, amarra a neten, akár Google-ben, akár a YouTube-on. Ugye mindenki tudja, hogy a vicces matykák az internet értelme, tehát beírják a YouTube-ba, hogy vicces matykák, talán az első talált az tényleg olyan is, ami nekik való, de lehet, hogy a matykák szó alapján mondjuk más jellegű, akár felnőtt tartalmat is kidob a YouTube. Tehát ilyenek azért figyelni kell, itt is mindenképpen szükséges valami előszűrés. Az utolsó kategória, az meg ugye a 8 vagy annál idősebbekre vonatkozik. Hát egyrészt azért, mert már 9-10 éves korosztálynál már teljesen kitágul az érdeklődési kör. Igazából sokkal nehezebb egy fehér listás, whitelist alapú szűrést beállítani. Illetve a másik pedig az, hogy tehát a 9-10 éves korosztály már bizony megjelenik a Web2-es közösségi oldalakon. Mondom, a legközvetlenebb tapasztalatok a pedagógusoktól származnak, akik egyszerűen látják, hogy a saját diákjaik már a 9 éves diákik ott vannak rajta a Facebookon, ki tudja, hogy milyen tartalmakat látnak mások megosztásaiban. Jó, tehát ezek lennének a korosztályok. Ha megvannak ezek a korosztály besorolások, akkor ugye tartalmakat kell hozzájuk rendelni. Igen. Tehát azt nagyjából tudjuk, hogy nyilván gyermekportálokat, mesefilmeket, animációkat, játékokat szeretnének használni, fogyasztani ezek a gyerekek. Kérdés az, hogy mennyire lehet legálisan. Tehát igazából nálunk, amik kérdőjelek felmerülnek, azok majdnem mint szerzőjoghoz kötődnek. Zárójeles megjegyzés, látunk olyan fizetős, ilyen tartalomszűrő gyermekvédő megoldást is, ahol YouTube-ról illegálisan feltöltött tartalmakat belinkeltek, saját oldalakon keresztül, fizetős megoldáson keresztül közvetítettek. Most hát ez nem tudom, például a fair use vagy a szabad felhasználás körében mennyire tud bele tartozni, azt sem tudom, hogy mondjuk egy, ha nem is közvetlen, de mondjuk ez egy közvetett haszonszerzésnek minősül, tehát jogilag azt mondom, a magyar szerzőjog szerint ez talán nem megengedhető. Na most nálunk a tartalom, hogyha már az legálisan ki van választva, tehát legálisan az, tehát tudjuk, hogy azt felhasználjuk, akkor szóval az keresztül fog menni egy, hát tulajdonképpen ajánlani bárki ajánlhat, ha legális, akkor utána az keresztül megy egy kézi, egy manuális jóváhagyáson ellenőrzésen. Viszont, és pont itt jövünk be mi a képbe, mi ezeket a kezdeti szemmelverős ellenőrzéseket mindenképpen különböző informatikai rendszerekkel meg tudjuk támogatni, hogy ez professzionálisabb legyen, illetve automatikussá is tudjon válni. Most mire gondolok, mondjuk adott egy gyermekportál, hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekünk mondjuk akár egyedül is tudjon azon bóklászni, ehhez viszont szükséges az, hogy ne legyen például a kifelé mutató linkek. Most ezt persze meg lehet nézni szemmel, lehet, hogy ugye első nem tűnik fel, de ha erre van egy informatikai megoldás, egy segédprogram, akkor ez valóban fel tudja deríteni a háttérben, hogy milyen kifelé mutató kommunikáció lehetséges, amit esetleg le kell tiltani, vagy amiatt ezt szűrni kell. Vagy a másik dolog, adott mondjuk egy játék, vagy egy animáció fönn a neten, adott URL-en, mondjuk egy játék, egy SVF file, kérdés, hogy azon SVF, azon URL mögé lehet, hogy ugyanarra a címre egy másik jellegű tartalom kerül föl. Most, hogy ezt a változást ki hogyan tudja detektálni automatikusan, arra azért vannak olyan megoldások, például pont a kriptográfia telén, ahol sértetlenséget vagy változás detektálást tudni kell. Tehát erre is vannak megoldások. És a másik nagyon fontos dolog, hogy nem csak egy egyszeri kezdeti ellenőrzésen esnek át ezek a tartalmak, hanem ezen informatikai támogatással igazából periódikusan, utólag is gyakorlatilag napi ellenőrzéseket végre tudunk hajtani. Csak gyorsan egy pár szó, hogy milyen működési modelleket láttunk itt a piacon, különböző szoftvereknél. Voltak automatikus szűrést használó alkalmazások, kézi szűrésű alkalmazások, mit értek alattuk. Automatikus szűrésnél különböző whitelist vagy blacklistek alapján működő, de gyakorlatilag futásidőben kiértékelő megoldások voltak ezek. Tehát amikor rákattintott valaki a tartalomra, megjelenezte az a proxy igazából a tartalmat, ha jó volt, akkor engedélyezte, ha nem, akkor nem. Most ebből is volt a kliens, lett a szerver oldali megoldások. A kézi szűrésnél igazából nem a futásidőben, hanem előzőleg valakik jóvá hagynak egy adott tartalmat, fehér listára ráteszik. Most ez például a kliens oldalán lehet egy olyan korlátozott felhasználású böngésző, ahol előre beállított URL-eket lehet csak meglátogatni, de lehet ezt is szerver oldalon végrehajtani. Most mi beszélve a szakértőinkkel, mi a kézi szűrés, illetve a szerver oldali működés mellett tettük le a voksunkat. Most a kézi szűrést elmondtam, szerver oldal kapcsán most persze felmerült a kérdés, hogy mit jelent. Nyilván nem az egroup.hu proxy-t akarjuk mondjuk beirattatni, beégetetni mondjuk kliens oldalra, hiszen ez könnyen megkerülhető, nem jelent semmilyen védelmet. A pályázat során a munkában partnerünk már internet szolgáltató, gyakorlatilag szerver oldalat, internet szolgáltató oldali tartalomszűrést szeretnénk végrehajtani, ahol, mint mondtam, tehát szakértők által jóvá hagyott tartalmat szeretnénk közvetíteni az előfizetőink felé. És igen, és akkor még csak annyi. Ahogy ezt említettem, tehát mi szeretnénk ezt az egészet úgy megoldani, hogy közösen a felhasználókkal ehhez egy ilyen webkötes közösséget kialakítva minél gördülékenyebben fejleszteni. Hát első határidő az december 31, de hát reméljük, hogy ezt később tovább megy, és elérhetővé válik mindenki számára. Úgyhogy hát köszönöm szépen, ennyi lett volna akkor a tartalomszűrés.